akkor hivatalosan is belevágunk a ma estébe. Nagyon súlyos a dobozom. Bontom. Na nézzük. Ólala. Hát akkor. Isten irgalmasság vasárnapja. Kedvesen álltó atya. Mint Szent Faustina tisztelőjét, naplójának ismerőjét, kérem Renátó atyát. Mármint, hogy a kérdező tiszteli, vagy én, de mind a kettő. Mind a kettő. Legyen szíves, elemezze az irgalmasság rózsafüzérének imáját. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül. Ki már tudjuk, ki kit. Aha, tehát az engesztelésül szó mellé, oda van írva az árujában, hogy már tudjuk, ki kit engesztel. Nagyon jó. Bűneinkért és az egész világ bűneiért. Imádkozom Jézus szenvedésére, ígéreteire gondolva, de arra is, ami a kérdésem. Én a teremtmény felajánlhatom az atyának Jézust, mint embert és Istent. Itt mit jelenthet ez a szó felajánlom? Ez az eredeti szöveg, vagy rossz a fordítás? Aki lengyelül tud, annak segítsen, mert ugye ez, Jézus ezt lengyelül mondta a Faustina nővének, tehát nekem fogalmam sincs. Vagy csak én értelmezem másképpen, egyszerűen nem értem. Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a kérdező nem érti, mert én se. Kedvesem az Úrban, nem szent senkit nem akarok megbotránkoztatni és elbizonytalanítani. Nekem a Faustina nővér az a megtérésemnek a legfontosabb szereplője volt. Az ő naplója volt igazából az én életemben az első hívő könyv, ami így a kisgyerekkori hittan könyveim után már így saját kezűleg vettem kézbe. Én ebből a naplóból bizonyosodtam meg arról, hogy létezik olyan, hogy Istennel való kapcsolat. Ahogy Faustina nővér Jézushoz szólt, és ahogy Jézus ő hozzá, ott láttam meg, és ott értettem meg, hogy igen, hát ez a mi hitünk, hogy Jézussal egy ilyen bensőséges viszonyt lehet folytatni. Máj napig lenyűgöz engem Faustina nővér élete. Máj napig lenyűgöz az ő Istennel való kapcsolata. Máj napig meghatnak az ő szenvedéseinek a szenvedésének a mértéke, hogy mennyit szenvedett. Ádámkám, találunk itt neked egy szép széket, nézd meg ott hátul például. Nagyon jó. Hogy máj napig úgy érzem, hogy az ő személye közel áll hozzám. Csak, na most itt jön a másik dolog, hogy Faustina nővér és az Isten irgalmasság, amit ő hirdetett és amit megtapasztalt, arra úgy érzem, hogy egy gyönyörű dolog, az isteni irgalmasság kultuszának nevezett. Tehát az imádságok és ezek a liturgikus cselekmények, ami ebből fakadnak, ott már nekem van egy-két kérdésem és problémám. Például nagyon szeretem, és ezzel nincs is problémám, az Isten irgalmasság képe, vagy az irgalmas Jézus képe, mögöttetek ugye a jó nagyba például ott is van. Ugye ez azért ilyen, mert a atyapusztai táboroknak a kis fényképeivel lett kirakva az irgalmas Jézus képe, tehát nagyon szép. Nagyon szeretem ezt a képet. Főleg ezt az arcot. Ezen most pont nem jól látszik, de egyébként ez az arc, ez egy gyönyörű Krisztus arc, szerintem. Nekem nagyon tetszik, mindenkinek meg kell találni a sajátját, amit szeret, mint képzőművészeti ábrázolást. Nekem, mondom, megtérésemtől fogva ez az irgalmas Jézus kép, meg ez az arc, ez nagyon-nagyon a lelkembe égett, és nagyon-nagyon szeretem. Itt is, ott is. Gyere vagy. Főhelyre, orgonához, nyugodtan, bárhova nyugodtan. És... Na, szóval tehát ezt én nyugodtan. Ezt én nagyon szeretem, amivel viszont most őszintén meg, tehát vallom, most gyónok nektek, tehát vallomást teszek nektek, az Isten irgalmasság rózsafüzérével én nem tudok mit kezdeni. És már jó ideje nem tudom imádkozni. Megvallom őszintén. Azért, mert ugye pontosan erről beszélünk, hogy tisztítjuk az Isten képünket. És amióta én az Isten képekkel behatóbban foglalkozom, és amióta annyira érzékeny lettem arra, hogy mit állítunk az atya és a fiú kapcsolatáról. Tudjátok, erről milyen sokat beszéltünk, meg sokat beszélünk. És ugye, hogy mennyire sokszor reflektálatlanul ott van az a horror atyakép, az a vérszomjas atyakép, amelyik ugye úgy jelenik meg, hogy az ő fiának a szenvedésének a látványán nyugszik meg. Hogy az ő fiának a szenvedését végignézte, az ő fájdalmas kereszthalálát, és akkor azt mondta, hogy jó van, most már ki vagyok engesztelve. Most már megnyugodtam. Ugye erre csak azt szoktam mondani, hogy mindenki képzelje el, hogy végignézi a saját gyereke kínhalálát, és megnyugszik rajta. Hát a szülőként erre valakinek összekapódik a gyomra, akkor csak kérdem én, ilyeneket miért állítunk a mennyei atyáról, aki nem más, mint a szeretet. Honnan vettük megint ezt a horror Isten képet, és miért mutatunk be ilyen kegyetlen atyát? Nem Jézussal, Jézus, úgy, te Jézus, tudjuk, szenvedett, értünk, Jézus a jó Isten. És néha úgy tűnik, hogy az atya meg a rossz Isten. Akinek az egyetlen vágya, hogy mennünket büntessen, és Jézuskát azért szeressük, mert ő elvitte a balhét, a nekünk járó büntetést, ő szenvedte el nagypénteken. Ez szerintem egy beteg gondolkodás, mert mit állít akkor az atyáról? Hát az biztos, hogy nem, hogy ez az atya szeretet. És hányan botránkoznak meg a világban, akik azt mondják, hogy ez a kereszténysége szép lenne, de hogy van ez az Atyaisten, aki az ő egyszülött fiának a halálára van szüksége ahhoz, hogy szeressen minket? És a világi kritikának ebben teljesen igaza van, mert ez a fajta beteg gondolkodásmód inkább a mi projekciónk, a mi saját szüleinkkel való sérüléseinknek a kiprojektálása az Atyaistenre. Olvassuk el az evangéliumokat. Hogy hol találunk ilyet, ilyenre utalást Jézus és az Atya viszonyában. Nagycsütörtökön olyan megrendítő volt itt nálunk a templomban a virrasztáskor felolvasni a János evangéliumnak ugye azt a részét, amikor Jézus az utolsó vacsorán tanít. Olyan megrendítő volt ennek fényében hallani azt a viszonyt, ami Jézus és az Atya között van, hogy Jézus hogy beszél az Atyáról. Azzal a fantasztikus, csodálatos szeretettel, és hogy Atyám, te mennyire szeretsz engem, és te is bennem vagy, és hogy megtudja a világ, hogy én mennyire szeretlek téged, ezt meg ezt fogom tenni. Erre mondja Jézus, hogy menjünk, induljunk. Azaz az áruló kezére adom magam, kezdődik a passió, és mi a passió motivációja, amit előbb mondott Jézus, hogy megtudja mindenki, Atyám, hogy mennyire szeretlek téged. Tehát se híre, se hanva ennek a vért követelő, kegyetlen atyának, aki azért nyugszik meg, mert az ő egyszülött fiát szenvedni látta. Mondom, ez a mi torz emberi projekciónk. És erről újra és újra beszélni kell, mert alattomosan beszűrődik a lelki életünkbe. Tehát gondoljunk már bele, hogyha ennek az Atyaistennek, az ő egyszülött fia szenvedésére lenne szüksége ahhoz, hogy lenyugodjék, akkor én nem mondanám el erről, hogy az Istenről, hogy ő a szeretet. Márpedig az Új Szövetség így definiálja az Istent, Isten a szeretet. Tehát, és akkor persze beszélhetünk arról, hogy a passióban hol volt az Atya, Isten, és hát nyilván az ő egyszülött fiával együtt, nem is lehetett volna ő máshol, együtt vele szenvedte át mindazt, ami ott történt, és mi volt a motiváció? János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Istennek nem Jézus szenvedése kellett, mint valami ár, mint valami olyan dolog, ami által ő majd megnyugszik. Hogy lehet elmondani egy szerető valakiről, hogy másnak a szenvedése látványán nyugszik meg? Vagy erre van neki valamiért szüksége? Ilyet az Új Szövetségben nem találunk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez már ott van. Hogy a passiónak, Jézus szenvedésének a motivációja és a lényege az, hogy az Atya őt adja nekünk irántunk való szeretetből. Úgymond az Atya és a Fiú együtt bevállalják ezt a szenvedést, csak azért, hogy kinyilatkoztassák nekünk, hogy mennyire szeretnek bennünket. Tehát, hogy mindenek előtt, testvéreim, nem is annyira a Jézus képünket, az Atya képünket kell megtisztítani, rájöttem. A legsérültebb, torzabb képeink az Atyáról vannak, nem Jézusról meg a Szentlélekről. Jézusról az úgy elmegy, Szentlélek meg, ja, hát persze, tudja, hát nehéz megfogni, de az Atyáról van a legtorzabb képünk. És azt gondolom én, válaszolva végre a kérdésre, hogy ebben a bizonyos Isten irgalmasság rózsafüzérben nekem ez a fajta sérült Isten kép köszön vissza. Hát ugye hallgassuk meg, Atya, örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, testét, lelkét, vérét, istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. A kérdező odaírta, hogy tudjuk, hogy ki kit engesztel, de ebben az imában úgy tűnik, hogy mi engeszteljük az atyát, úgy, hogy Jézusnak ezeket a dolgait neki felajánljuk. És aztán ott van az, amit a többi szemre mondunk, ami még fájdalmasabb nekem, Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Fordítsuk le együtt ezt a mondatot. Jézus, mit mondasz ezzel az atyának, az Atya Istennek? Hogy atyám, tehát most fordítsuk le, hogy az atya ezt hogy hallja? Atyám, könyörülj meg rajtam, irgalmazz nekem, és én mit mutogatok neked a te egyszülött fiad szenvedését? És akkor mit mond erre az atya? Aha, na mivel emlékeztetsz erre a bizonyos szenvedésre. Ami miatt nekem már annak idején is szűnt a haragom, mert azért, mert én a fiam szenvedésének a látványára nyugszom meg. Gyerekek, én ilyen vagyok? Hát most mit lehet csinálni? Mutogassátok ezt még nekem, mert akkor még jobban lenyugszom. És mit jelent Isten lenyugvása, nem büntetlek meg benneteket? Ha érezzük ebben ezt a karikatúrát, amit mondok, én ebben a rózsafüzérben, sajnos ebben a szövegben, én ezt a torzulást veszem észre. Na és természetesen, most erre nekem azt szokták mondani, hogy atya, de mi imádkozzuk ezt a rózsafüzért, és jól értjük. Tehát mi nem úgy értjük, hogy a vérszomjas atyát engeszteljük, hanem úgy értjük, hogy, hát lehet ezt jól is érteni, például, hogy Isten engesztel minket Jézus szenvedése által, és mi ezt befogadjuk. Azért mondjuk a rózsafüzért, hogy Isten engesztelését elfogadjuk, mert ugye nem mi engeszteljük őt, hanem ő engesztel bennünket. És aki így imádkozza az Isten irgalmasság rózsafüzérét, annak azt mondom, hogy oké, csak kérdem én, a katolikus egyházban, az Isten népében hány személy imádkozza így ezt a rózsafüzért? És szerintem a 99% ezt így veszi szó szerint. Felajánlom neked a fiat szenvedését, hogy ezért könyörülj meg rajtunk, azaz ne büntess meg bennünket. Én ezért ezt az imádságot imádkozni egy jó ideje képtelen vagyok. Én ennyit tudok erről sajnos szubjektíven mondani. Van még sok szép ima, amit lehet imádkozni. És én ezzel nem ítélem el se a Faustina nővért, mert mondhatjátok, hogy hát atya ezt neki Jézus diktálta a naplóba, ugye? Hogy a naplóba, a Faustina naplójába ez úgy van kihozva, hogy Jézus mondta ezt a Faustina nővérnek, sőt, még azt is mondta Jézus, hogy imádkozd ezt a rózsafüzért. Atya, hát a pápa meg az egyház elfogadta. Akkor most maga miért mond ilyet? Hát itt jön be az egész diskurzus a misztikáról, és a látomásokról és a hallomásokról. Tanultuk. Vegy tiszta isteni közlés nincs. Mindig keveredik az igazi isteni közlés is az emberi pszichével. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy attól, hogy az egyház elfogadott egy szentet, attól még annak nem minden tettét és szabát fogadta el. Nagyon sok sérült dolgot mondhatott az a szent, és akár mondhatta, hogy ezt neki Jézus mondta, de az inkább az ő saját elképzelésének a projekciója volt. Ezen nem kell megbotránkozni. Tehát semmelyik szent sem tökéletes. Avilai Teréznél is vannak olyanok, hogy gyerekek, ezt ne kövessük, amit mond. Mert ő is ember volt, és vannak neki ilyen gondolatai. Faustina nővérnek is. Sajnos ez a fajta lelkület egyébként, ahogy ezt mesélik, ott az a 30-as évekbeli háborús, borús lelkület. Ami kijön ebből, hogy a háborúnak a vészében, meg ez az egész nyomor, ami Európában volt, és akkor, hogy Isten, ne büntess minket! Tehát azért visszaköszön a történelem, a kultúra, az Isten kép. Tehát azt mondom én, hogy jól van, ezek értékes dolgok, de hogyha valaki egy kicsit jobban meg akarja ismerni az Atya Istent, akkor szerintem az ezekkel a szövegekkel hát nem nagyon fog tudni mit kezdeni, vagy mást választ helyettük. Én ezt tudnám erről sajnos. Na, menjünk tovább. Kedves Renátó atya, Jézus életének egyes eseményeinél angyalok vannak jelen, például születésének, hírladásának, Gábor angyal, Lukács 1:26. A Getsemáni kertben angyal erősíti meg, feltámadásakor Mária Magdolna az üres sírban két fehér ruhás angyalt lát, Keresztelő Szent János születésének hírleadásakor Zakariásnak is angyal jelenik meg. Az angyalok tiszta szellemi lények, értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. Hogyan látta, láthatta az angyal Szűz Mária, Mária Magdolna, Zakariás? Képzeleti látomással, vagy értelmi látomással? És Jézus? Köszönöm. Jaj, de jó, miért? Annak örülök, hogy itt a kérdező már alkalmazza a hatodik lakásban tanult dolgokat. Tehát, mint tanár elégedett vagyok ilyenkor. A diákok tudják a dolgokat, legalább a fogalmakat tudják. Na, de még hogyha kérdésük is van, hogy a nyilván mindig jó, de erről nekem egyébként halvány le a fogalmam sincs, hogy láthatták ők. Ezek a angyali jelenések szerintem, tehát szerény nyomott véleményem szerint, inkább ezekbe a képzeleti látomás kategóriába tartoznak, amikor az illető tényleg lát egy vizuális jelenséget maga előtt. Szerintem. Tehát ezek a beszámolók, ezek a biblikus beszámolók szerintem inkább erre utalnak, hogy mert ez az értelmi látomás, ugye Terész szerint ott a lélek nem lát semmit, hanem érez egy jelenlétet. Itt viszont a biblikus ilyen angyali találkozásokban mindig van valami látvány, egy valamiféle vizuális élmény is. Ezért menném én azt kimondani, hogy ezek ilyen képzeleti látomások voltak, olyanok, mint ma ezek a, ugye ilyen, hogy azt mondjuk, hogy jelenés, hogy valaki tényleg a testi vagy a benső szemeivel, de egy vizuális dolgot lát maga előtt. Szerintem, de ezt majd megtudjuk majd valamikor még egyszer. Új Széchenyi terv. Ja nem, ez csak a papír. Azt mondja. Na, Európai Unió. Miért jelent megváltást számomra Jézus kereszt halála? Mitől váltott meg? Az én bűneim szögezték keresztre? Ja, ugye erről egész lelki gyakorlatot lehetne tartani erről a kérdésről. Nem akarom a rövid választ is lehet mondani. Mit jelent számomra Jézus, mitől váltott meg? Nagyon jó a kérdés, mert tudjátok, ezt mindig mondom, dobálózunk szavakkal, mondunk kifejezéseket, amikről igazából, ha az utcán a mikrofont az orrunk alá tolná a Győr Plusz TV, vagy az RTL Klub, vagy bármi, nem tudnánk rá válaszolni, vagy legalábbis nehéz lenne válaszolni arra, hogy kezét csókolom, mi a megváltás? Mondja el! Hát most énekelte a templomba, Isten bárányot, elveszed a világ elveszi a világ bűneit. Mit jelent ez? Hát, ugye? Nem tudom, de 30 éve ezt éneklem. De fogalmam sincs. Érdemes belegondolni ezekbe az alapfogalmakba, ezekbe az axiómákba. Mit jelent? Mit jelent az, hogy megváltás? Mert szoktuk mondani. Meg hogy Jézus a megváltód, és teljesen jó a kérdés. Már legalább ezt hagy emeljem ki, hogy valaki elgondolkodik ezeken az alapfogalmakon, mert nem egyértelmű. Meg mit, valaki megkérdezni, mit értünk azon, hogy megváltás? Mitől váltott meg? A bűneinktől. De hát nekem még bűneim, nekem még legalábbis vannak. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem még mindig van. Tehát, hogy most a bűneimtől megváltod. Vagy a bűneimnek a következményétől váltott meg? Jajaj, integet a torz atya, a negatív istenkép. A bűneim következményétől váltott meg, akkor ebbe az van, hogy elvitte helyettem a büntetést. Hogy az atya büntet, és Jézus elvitte helyettem, és ezért vagyok hálás neki. Ebbe is ugye a szeretetlen negatív atyakép van benne. Akkor mi... Amitől váltott meg? Igen, a bűneimtől, és én azt szoktam mondani, hogy a bűneimnek az okától. Mert hogyha azt mondjuk, hogy a bűn az egy cselekedet. Az a cselekedet, mondjuk, hogy felírom, hogy bűn, az már egy folyamatnak a vége. Az, amikor manifesztálódott, megjelent az én életemben egy rossz döntés, az valahonnan indul. Az egy láncreakciónak a vége, hogy én rosszat teszek. Az előtte azt megelőzi valami. Sok minden előzi azt meg. Minden rossz cselekedetnek bennünk megvan a motivációja, megvan az oka, megvan a miértje. Ezért tudjátok, ezért mondom, hogy gyümölcstelen az a gyónás, amikor csak a végterméket soroljuk föl. Ezt tettem ennyiszer, meg annyiszor, meg amannyiszor. És azt nem szeretik, amikor én ide kérdezek. Miért? Honnan jött az a bizonyos? Mi motivált téged erre? Mert valahonnan ez jön. Elkövettem valamit, mert például, és akkor lehet, magányosnak érzem magam. Nem érzem magam szeretve. Nem érzem magam jónak és szeretetreméltónak. Egy csomó belső lelki gyökere van annak, hogy aztán egy cselekedetünkben konkretizálódik a rossz, a bűn. Ezért én azt mondom, tehát, hogy Jézus a bűneinktől megváltott, akkor mitől váltott meg? És a megváltás helyett sokkal jobban szeretem azt a szót, hogy felszabadított. Mert a megváltás is ugye régen, tehát, hogy megváltottak egy rabszolgát az Ószövetségben, azt jelenti, hogy felszabadították. Tehát, hogy Jézus megváltott, azaz felszabadított minket, mitől? A bűneinknek az egyik legfontosabb okától. És hogyha visszamegyünk mindennek a gyökeréhez, akkor úgyis minden bűnömnek az oka az, hogy nem érzem magam szeretve. Ha visszamegyünk a KH-hoz, és visszafejtjük az összes szálat, akkor az úgyis az jön ki, tehát minden bűn, amit fel tudunk sorolni, az még a legádázabb, a legnagyobb bűnök is, onnan jönnek, hogy az illető nem érzi magát szeretetre méltónak, valamilyen oknál fogva. Nem tudom, hogy szeretve vagyok. És azt hiszem én, hogy a megváltás pont ezért jöhet be ide, és pont ezt jelentheti, Jézus megváltott engem a bűneimnek az okától, azaz, ha a kereszt halála megváltás, akkor már mindjárt érthető, a keresztem kinyilvánult Jézus irántam való feltételek nélküli szeretete. Az a szeretet kinyilvánulása, ami biztos. Többé nem kell kételkednem abban, hogy Isten szerete vagy nem szeret. Most teljesen biztos, hogy szeret, mert ott van a kereszten. A nagypéntek az örök szeretetnek a jele. És akkor, mivel az én problémám eddig az volt, hogy nem éreztem magam szeretve, akkor most bármikor fölnézhetek a keresztre, és megérezhetem ezt a szeretetet. Vagy megtudhatom, megérthetem ezt a szeretetet. Egyre inkább. Én ezt nevezem a megváltásnak. Megváltott, megszabadított engem a legmélyebb szorongásomtól, amely minden bűnöm oka. Hogy nem érzem magam szeretve, nem tudom, hogy szeretve vagyok, azt hiszem, hogy nem vagyok szeretetre méltó, nem vagyok biztos abban, hogy az én életem értelmes és én szerethető vagyok. A nagypéntek a bizonyosság erre. A kereszthalál a bizonyosság erre. Többé nem kell kételkedned, többé nem kell szoronganod. Persze nyilván ez egy folyamat. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy egyszer erre rájövök és megszűnik minden bűnöm. Csak azt mondom, hogy a fejlődésünk ott indul el, hogy egyre inkább magamévá teszem a kereszt üzenetét. Szeretve vagyok, és oldódik fokozatosan. Az a szorongás, az a legmélyebb, amely igazából arról szól, hogy én azt gondolom, hogy engem nem szeret senki. És ezt értem én megváltás alatt. És ugye mitől váltott meg? Igen, a bűneink okától. A legmélyebb szorongásunktól váltott meg. Attól váltott meg, hogy azt gondoljuk, hogy nincs örök szeretet. Azt gondoljuk, hogy nem vagyunk szeretetre méltók. Az én bűneim szögezték keresztre? Ugye nyilván itt ez a klasszikus kérdés. Jó, erről is sokat lehetne beszélni, de én valahogy nem ebben a kontextusban szeretnék Jézus kereszt haláláról beszélni, hogy kinek volt a bűne. Mert valahol, tudjátok, tehát ez mintha Jézus se érdekelne olyan nagyon. Mert amikor föltámadt, senkit nem kért számon arról, hogy ez most kinek volt a bűne. Senki ez nem ment oda, hogy figyelj, ezt te tetted velem, azt meg te tetted velem, Péter, neked nagy szád volt, azt ott hagytál, apostolok úgy berezeltetek, ahogy voltatok, minden szaladtatok, katonák, Pilátusék, főpapok, ajaj, lepaktáltatok a római vezetéssel, mit tettetek velem? Jézus, ez egész nem érdekli. Föltámad, és senkit nem kér számon. Megmutatja a sebeit. Békesség veletek. Tehát, hogy most sokat gondolkodjunk azon, hogy most kinek bűne, meg hogyan bűne, én ezt a kategóriát egy kicsit kiemelném. Lehet erről beszélni? De én sokkal inkább azt mondanám, hogy nem ez a kérdés, hogy kinek volt a bűne, és mivel Jézus senki ezt nem kéri számon, Pontosan ez a keresztnek az üzenete, a feltételek nélküli szeretet üzenete. Igazából a feltámadt Jézus, amikor nem kér számon senkit, az ugyanaz, mint amikor a tékozló fiú apja nem kéri számon a tékozló fiú. Az ugyanaz. A feltételek nélküliség. És ez a keresztnek az üzenete, tehát sokkal inkább erre gondoljunk, és ahogy szoktam mindig mondani, a kereszt nem azért van, hogy ránéz és bűnösnek érezd magad, rossznak érezd magad, hanem szeretve érezd magad, és persze ez mindenkiből mást vált ki. Valakiből fájdalmat, valakiből örömet. Igen. De a soha nem jézusi pedagógia, hogy érezd magad bűnösnek, és rosszul érezd magad úgy, hogy te vagy a legrosszabb ezen a világon, érezd bűntudatot. Ebből nem lesz semmi jó. Érezd meg, hogy szeretve vagy, és ebből egy önbizalomhiányos embernek öröme lesz, az önimádónak meg fájdalma. De mind a kettő ugyanoda megy az alázat felé, és mind a kettőre csak ez a feltételek nélküli szeretet hat. Én így magyaráznám ezt, de nyilván erről nagyon sokat lehet még beszélni. Van még egy kérdés a szobácskámba, nem felejtettem el, a bűntudat és a szégyen különbsége, nem akarok rá olcsó választ adni, ezért a kérdezőtől még egy kis türelmet kérek, hogy arra a kérdésre fölkészüljek majd valamikor, mert nagyon jó a kérdés, nagyon összetett. Kicsit gondolkodni kell rajta. Na, eme szerény bevezető után nézzük is meg, hogy hol járunk ugye a hetedik lakásba. A hetedik lakás második fejezeténél tartunk, és mivel kezdődik a második fejezet? Teréz írja, az isteni és szellemi házasság. Múltkor ezt már elkezdtük. Jaj, de jó volt. Ugye mondtuk, hogy minden valamire való sorozat házassággal ér véget. Ez is. Tehát, hogy ez az igazi, jó, ilyen latinos sorozat, hát itt is házasság a vége. Teréz műveiben is ez az a mindennek a célja és a vége. Elmeséltem nektek a múltkor, az előző alkalom végén, hogy Teréznél ez a bizonyos isteni szellemi házasság, mint misztikus kegyelem, ez hogyan zajlott. Hogy neki, hogy volt ez az életében. Ugye emlékeztek, tehát neki egy szentmisén történt ez, Jézus neki megjelent, és azt mondta neki, hogy Teréz, tőlem téged már sem, tehát minket semmi nem választhat el egymástól, és adott egyébként Avilai Szent Teréznek ilyen szöget, Jézus, tehát Avilai Teréz szögről beszél, mert ezt ő írja így le, mint a kettejüket összekötő Frigynek ugye a jele, a szög. Érdekes, utána néztem, Szénai Szent Katalin meg gyűrűt kapott. Hát igaz, ugyanebben a kegyelemben. Hát Jézusnak lehet akkor jobban ment a bót, most csak szögre futotta ott éppen, vagy a zaciba már nem maradt más, csak egy darab szög, nem baj, ezt Teréznek odaadom, ez is jó lesz neki, ez is tőlem van, úgyhogy az is szép. Mindegy, lényeg, hogy ja, itt persze a szög a szimbolikus, a passiónak a jele, de azért Szénai Szent Katalin, hogy azért jegygyűrűt kapott Jézuskát, ez mégis mennyivel romantikusabb. De mindegy. Lényeg a lényeg, és akkor Jézus ilyeneket mondott Teréznek, hogy Teréz, te foglalkozz az én dolgaimmal, foglalkozom a te dolgaiddal, meg hogy most már az én dicsőségem, a te dicsőség, mert ilyen szép, ilyen romantikus dolgok, ezt Teréz leírja. És erre mit mondtunk? Azt mondtunk, hogy ez a bizonyos misztikus jelenség megint belevág a hatodik lakásban tanult elméletbe, hogy ez egy csomagolás. Tehát ami Terézzel történt, ez a látomás, és Jézus őt eljegyzi, és megtörténik ez az isteni frigy, és aztán Teréz nagyon-nagyon közel érzi magát Jézushoz, ez a csomagolás része. Tehát nem kell megint csak nekünk ezt várni. Ugyanúgy, mint hogy a hatodik lakásban végigvettük, nem a misztikus csomagolásra kell vágyódnunk, hanem arra a tartalomra, amit Teréz is megkapott, de sokkal egyszerűbb, sokkal letisztultabb, és hozzáteszem, sokkal biztonságosabb módon mi is megkapunk. Tehát a tartalom a lényeg. Ez a bizonyos látomás halmaz, ez a fölszín, ezt Teréz azért kapta, megint csak, hogy Isten ezáltal nekünk megmutassa, hogy mit akar adni? Hogy mi ennek a bizonyos isteni házasságnak a tartalma? Láttuk a felszínt, akkor most nézzük meg együtt, hogy mi a tartalom. Ugorjunk vissza arra az elméleti dologra, hogy Teréz a tartalomról nem ír. Ő csak a felszínről ír, a jelenségről ír, a csomagolásról ír. És akkor mondom, ugye mi, akik ilyen lelkiségi teológiát, meg ilyesmit próbálunk tanulni, meg azzal foglalkozunk, mi vagyunk arra hivatva, akik megpróbáljuk a magunk is módján kihámozni, hogy egy misztikus kegyelem mögött mi az a tartalom, amit Isten mindenkinek szán, minden egyes embernek. Mert ugye visszatérünk oda is, hogy önmagában az, hogy Terézzel ilyen történt, ez nekünk csak egy ilyen csodálatra, vagy maximum irigységre ad okot. Jaj, Teréz, veled ez történt, Jézus téged elvett feleségül, hüde jó neked. Azt most én ezzel mit csináljak, mint olyan? Mit kezdjek vele? Vagy irigykedek, hogy de jó neki, vagy meg azt mondom, hogy hát egye meg a fene már az egészet, mert velem ilyen megbezzeg nem történt. Nyilván egyik sem a helyes hozzáállás, hanem hogy ennek a kegyelemnek kihámozzuk a tartalmát. És akkor ugye, mivel Teréz erről nem ír, ezért jövünk mi, akiknek ki kell lesz hámozni. Szerintem, tehát az én látásmódomban a szellemi házasságnak, mint misztikus kegyelemnek mi a tartalma? Ha megnézzük, hogy mi a házasság, mint szimbólum, ugye két személy totálisan egymásnak adja magát. Két személy között létrejön egy kapcsolat, egy nagyon-nagyon mély és szoros kapocs jön közöttük létre. Szinte mondjuk így, hogy intézményesített módon ez létrejön. Akkor, hogyha Terézzel valami ilyesmi történik, Isten és ő közötte, akkor már nagyon könnyű lehet rátalálnunk, hogy ez a mi életünkben mi is ez a dolog? Hogy Isten igényére mi igent mondtunk. Melyik is az az esemény az életünkben, amikor igazából ez a bizonyos egymásnak odaadás, ez megtörtént elvileg? Hát ez szerintem nem más, mint a keresség szentsége. Tehát, látjátok, hol járunk? A alapoknál. Hetedik lakás ide vagy oda, visszatérünk az alapokhoz. Tehát az isteni házasságnak a tartalma nem más, mint a keresztség szentsége. Szerintem. Hát, fantasztikus. És akkor erről már is egy picit beszélhetünk, hogyha ilyet olvasunk a misztikusoknál, hogy isteni házasság és stb., akkor nem megijednünk kell, nem irigykednünk kell, és nem csodálkoznunk kell, egyet kell csinálni, rá kell gondolnunk a saját keresztségünkre. És ez megint egy olyan dolog, amitől nem tudunk eltávolodni, nem is kell, hanem ugye a mi életünkben a keresztségünket inkább valahogy föl kell idézni, mert csopunkban ott lehet, hogy ez egy régi esemény. Ez régen megtörtént velem, és lehet, hogy a jelenlévő közt, nem tudom, hogy vagytok vele, de akkor történt, amikor még nem is emlékeztünk, hogy igazán erre. Mert pici gyerekkorban történt, én 10 éves voltam, valamire emlékszem, de sok mindenre nem. Tehát én is elmondhatom, hogy a 10 éves az még gyerek. És akkor keresség szentsége. Na, mindenkivel ez megtörtént. És ugye tudjuk, hogy a keresség szentsége fölött már nincsen semmi. Tehát, hogy a keresség szentsége az Istennek való teljes konszekrációnk, teljes odaadottságunk, e fölött már nincsen. És ugye ezt a II. Vatikáni zsinat ünnepélyesen kimondta, hogy mindenki meg van hívva az életszentségre a maga élethivatásán belül, mint megkeresztelt ember. Mert ugye régen volt egy ilyen közhangulat, hogy a keresség ugye az ilyen alapkurzus, az általános iskola, és akik mennek tovább a tökéletesség útján, azok ezen túllépnek, és a keresség fölött majd ott lesz a papság, meg majd ott lesz a szerzetesség. Általában ugye ezeket mondták. Hogy a keresség, a megkeresztelt emberek tömege, hát az a plebs, a pornép, de vannak, akik ezen is felülemelkednek, és ők a keresség szentségén túl még jobban odaszánják magukat Istennek, a papok meg a szerzetesek. Beszélhetek erről nyugodtan, mert a saját házam tájáról beszélek. Éppen ezért tudhatom, hogy milyen közhangulat volt annak idején még, hogy én akkor nem is éltem, de ennek a hatásai mai napig éreztetik magukat. És az Új Szövetségből kiindulva a II. Vatikáni zsinat végre ünnepélyesen kimondta, hogy a keresség szentségénél nagyobb konszekráció nincsen. Ezen belül vannak formák, hogy ki hogyan éli meg a saját keresztségét olyan módon, ahogy őt erre Isten hívja, valaki a házasságban, valaki így, valaki úgy, valaki a papságban, valaki a szerzetességben. A kerességnél nincs nagyobb konszekráció, hanem mik vannak? Formák. Életformák. Hivatások vannak. Ezen belül. De sosem szabad arra gondolni, hogy a kerességnél lenne még valami nagyobb odaadottság Istennek. Nincs. A keresség a legnagyobb odaadottságunk. Anna a fölött már nincsen. Azon belül vannak ezek a formák, hogy ki hogy éri meg ezt az odaadottságot. De nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert valaki tett valami plusz fogadalmat, azért ő már közelebb került az Istenhez, és valami nagyobb jogcíme van az Istennel való kapcsolathoz. Nem. Tehát vannak fogadalmak, vannak elköteleződések, van mindenféle ilyen odaadottság, de ez mind a kerességemnek egy megélési formája, amit én élek, például papként, szerzetesként, amit más meg más hogy él. Keresség fölött nincsen semmi. És egyébként érdekes, hogy miért van az, hogy ugye régen például a szerzetesek kapták ezt az új nevet. Hát még én is azt kaptam, meg azt választottam, mert halvány éle a fogalmunk nem volt, hogy ez igazából legalábbis kármelitáknál ez már csak egy magyar tradíció. Kikerültem külföldre, és azt látom, hogy mindenkinek, de még a nagyon konzervatívaknak is, tehát még a dél-lengyeleknek és a dél-franciáknak is, a kerességi nevük, a keresztnevüket használják kármelitaként. Mert nálunk ugye az volt, hogy ha milyen már az, hogy egy tartományban van három, nem tudom, István, és akkor elkiáltom magam, hogy István, és hárman néznek oda. Ez volt a megokolás. Mert el kell kiáltani, nem mondhatom ki azt, hogy egyes István, vagy kettes István, vagy valami. Még a délfranciának se okozott problémát, hogy van 42 Jean-Marie a tartományban, valahogy megkülönböztetik egymást. Teljesen mindegy. Megmaradtak a keresztnévnél. Miért? Mert tudták, hogy az ő szerzetesi konszekrációjuk a kerességből fakad. Nem kell valami új név, amely azt fejezi ki, hogy hát a kerességi nevemet azt így meghaladjuk, és akkor kaptunk valami újat. Én, mivel jó, kikerültem, már mindenki úgy ismert, ahogy tehát a szerzetesi nevemet megtartottam, de ezért használom magam is mindig a keresztnevemet. Tehát, hogy mind a két név legyen őt. Tessék mondani?
Mi a kérdés?
Én Lacika vagyok. Szóval a keresség kapcsán ezt tudom elmondani, na és akkor tovább menve, hogy? Tehát mindenki meg van keresztelve közülünk. Na most ez a keresség, ez mit jelent? A keresség, ugye, ha a házassághoz hasonlítjuk. Tehát azt mondtuk, hogy a kerességnek az egyik ilyen szimbolikus jellegű kegyelme, amit Teréznél látunk, az a házasság, most nem is írom fel. Hogy jön létre a házasság? És ez gyönyörű megint csak. A katolikus egyházban, a latin katolikus, tehát a római katolikus egyházban nagyon érdekes, hogy a házasság szentségét nem a pap szolgáltatja ki a feleknek. Nagyon érdekes. Hanem a két fél szolgáltatja ki egymásnak, és a pap ezt megáldja. Mikor jön létre a házasság szentsége? Amikor mennyasszony vőlegény azt mondja, hogy igen. Tehát amikor ő kifejezik csúnya szóval, vagy idegen szóval a konszenzust. Tehát, hogy azt mondják, hogy én veled akarok élni, te pedig én velem, és akkor jön létre a szentség, és a pap az egyház nevében ezt megáldja. Az egyház nevében azt mondja, hogy igen, én deklarálom, hogy közöttetek most megszületett a házasság szentsége. Nagyon érdekes. Tehát a két igen hozza létre a szentséget. Na most, hogyha ezt a képet visszük le a kerességre, akkor mit látunk? Igen, egy kapcsolat, bármilyen kapcsolatról beszélünk, akkor él, és akkor fejlődik, és akkor komoly, ha mind a két fél igent mondott. Ott kezdődik az egész, amikor mind a két fél kinyilvánítja a maga beleegyezését, hogy én is akarom, te is akarod. Ott indul az egész, hogy ki kell mondani ezt egymásnak, és ebből bontakozik ki majd a kapcsolatnak a jövője. De egy kapcsolat úgy indul, hogy mind a két fél azt akarja. Na most ezt nézzük meg a keresség szentsége kapcsán. Igen, az Istennel való kapcsolatunk, mondjuk így, akkor lesz tudatos, és akkor lesz az enyém, és akkor lesz élő és fejlődő, ha én is és ő is igent mondunk egymásra, mint a házasságban. Ha én is és ő is kimondjuk, hogy akarom, hogy akarlak téged. Na most a kerességben az a különbség a házassághoz képest, hogy Istennek ez az örök igenje, ez Ez kezdetektől fogva van. Hogy Isten nekem kimondta azt, hogy én akarom a veled való kapcsolatot, az nem akkor volt, amikor megkeresztelkedtem, az öröktől fogva van. Amióta én létezem, teremtettségem első pillanatától, van Istennek a rám vonatkozó igenje. Akarom a veled való kapcsolatot, és ezt tudjuk, tanultuk Terésztől, Isten ezt soha nem változtatja meg. Tehát ő nem válik el tőlünk. Soha nem mondja azt, hogy befejeztem veled, mert annyira nyomorék vagy, annyira szerencsétlen vagy, annyira bűnös vagy, hagyjuk ezt a kapcsolatos dita fenébe. Ő ezt soha nem mondja. Semmilyen bűnünk, semmilyen nyomorúságunk nem képes rávenni Istent arra, hogy ezt az ő örök elköteleződését felénk megváltoztassa. Olyan szép kimondani ezt, hogy Isten elköteleződött az ember felé. Nem csak az ember köteleződik el az Istennek. Isten elköteleződött felém. És látjuk, hogy amikor azt hiszük, hogy ugye Isten ilyen passzív, hogy ő nem is csinál semmit, csak mi mászunk a hegyen fölfelé, ahol a trónszéken ott ő ül, és ő egy passzívan ülő Isten a trónszékben. Nem, Isten elköteleződött az ember felé. Neki a legfontosabb, hogy velem mi van. Ő nem csak elviseli ezt a világot, meg úgy elvisel bennünket, embereket, és kegyeskedik lehajolni hozzánk. Ugye hányszor halljuk ezt meg ilyen liturgikus dolgokból, hogy Isten kegyeskedik ugye lehajolni hozzánk. Tehát neki igazából az, hogy velem kell törődnie, ez egy megaláztatás. Ha az lenne nekem, ez az Isten nem kéne. Ha neki megaláztatás velem foglalkozni és engem szeretni, akkor menjen a fenébe. Nem emberi kapcsolatokban is így van. Ha valakinek megaláztatás az, hogy engem megalázkodik, le kell szállni a trónusról az, hogy engem szeressen, hát akkor az könyör adomány. Az nem szeretet. Ha az Istennek egy igazából megalázó dolog, hogy az ő teremtményével foglalkozik, akkor az egy torz dolog. De milyen jó, hogy ő nem ilyen? Tehát most is csak egy karikatúrát mondok, ami megint az énekeinkből, meg a szövegeinkből kijöhet, hogy ő kegyeskedik ránk nézni. Mi az, hogy kegyeskedik? Ő elköteleződött felém. Az Isten figyelmének a központjában az ember áll. Neki a legfontosabb, hogy velem mi van, és hogy veled mi van. Nem, hogy mellékes, vagy csak úgy, na néha, hogy odafigyel. Neki a figyelme középpontjában áll az ember. Az ő teremtmény és az ő gyermeke. Hogy is lehetne ez másképp? Tehát nem az, hogy kegyesen lehajol hozzám Istennek, nem megalázkodás, hogy engem szeressen, hanem az ő természetéből fakad. Persze, hogy szeretlek. Persze, hogy te vagy nekem a legfontosabb. Ha nem így lenne, miért teremtett volna minket? Csak úgy nyűgne? Jaj, még ezekkel is foglalkoznom kell. Azért teremtett bennünket, mert mi vagyunk az ő figyelmének a középpontjában. Mi vagyunk az ő szeme fényei. Mint ahogy egy gyermek a szülője számára. Tehát látjuk, az ő igénye, az ő elköteleződése, az nem egy könyöradomány, nem egy megalázkodás, hanem ez neki természetesen fakad abból, aki ő. Az ő szeretet létéből és természetéből fakad. Isten igényében hiba sosincs. Ezt ő visszavonni soha nem fogja. Na akkor mi a kérdés, mint mindig? A mi igenünk. Az ember igenje a kérdés. Na most, igazából mondjuk így, hogy az egyházban melyik esemény van arra hivatva, vagy melyik eszköz van arra hivatva, hogy egy lehetőség legyen az ember számára, hogy Istennek is kimondja ezt az igent. Ez a keresség szentsége. Tehát a keresség szentsége, az a szentség, az az eszköz, az az esemény az életünkben, amikor mi megkapjuk a lehetőséget, hogy ünnepélyesen az Isten örök igényére mi is kimondjuk a saját igenünket. És hogyha ezt én kimondom neki, akkor mondhatjuk így, hogy mi történik, ez a kapcsolat el tud indulni. Csak akkor indul el az Istennel való kapcsolatom, ha én kimondom neki ezt a komoly, tudatos, saját döntésből származó igent. Addig ő ezt hiába mondta ki rám. Tudjuk, hiába szeret 100%-osan, hiába él bennem 100%-osan, ha én erre nem mondok egy saját igent. Nem csak hagyományból, nem csak tradícióból, nem csak megszokásból, hanem én szuverén saját akaratommal azt mondom, hogy igen. Ott indul a kapcsolat. Ott indul az egész, amikor ezt neki kinyilvánítom. Na de itt ugye mindjárt mondhatjátok teljes joggal,
hogy hát ez a keresztséggel most akkor hogy van? Mert hát, ugye, amikor bennünket kereszteltek, nem biztos, hogy a keresztségünk pillanata egybeesett az igent mondásunknak a pillanatával.
Igen, mondjuk így, hogy még egyelőre ez az elterjedt dolog, hogy ez általában így van, és természetesen a gyerekkerességet soha nem cáfoljuk meg, a gyerekkeresség az van és legyen, mert a gyereknek a keresség kiszolgáltatása által megadjuk a lehetőséget arra, hogy ő felnőtt korában egyszer majd kimondja az igent. Megkapja rá a lehetőséget. Akkor is, hogyha a keresség szentsége között, és mondjuk, tehát első éve és a 25. éve között eltelik ott 24 év, majd akkor mondja ki ezt az igent, amit a kerességben a szülei meg a keresztülei helyette kimondtak. De mindegy, tehát igazából teljesen mindegy, hogy a keresség kiszolgáltatásának a napja és a tudatos igentmondásom napja között van idő, mindegy, csak jöjjön el egyszer az az idő, amikor én kimondom a saját igenemet, amit gyerekként nem tudtam kimondani. És mondom, ettől még tartható a gyerekkeresség, mert ez által kapom én meg erre, mondjuk így a lehetőséget. És egyébként ugye gyönyörű szép dolog, hogy a keresség szentségének a kiszolgáltatása nem akkor ér véget, amikor a pap azt mondja, hogy véget ért, menjetek békével, és akkor mindenki megy az étterembe, és akkor esznek valami jót. Nem akkor ér véget. A keresség szentségének a kiszolgáltatása akkor ér révbe, amikor például valaki 25 év múlva azt mondja erre az eseményre, hogy ami ott történt, azt most már én is akarom. Akkor ér a dolog véget, illetve akkor kezdődik a kapcsolat Istennel, a tudatos kapcsolat. Egyébként tudjátok, hogy ez még a liturgiánkban is benne van nagyon elrejtett módon, de nekem is erre valaki fölhívta a figyelmemet. Hogy, és például ez a felnőtt keresztségnél is így van, de a gyerek keresztségnél ennek még nagyobb szerepe van, vagy még jobban szimbolikus értékű, hogy amikor az atya leönti a kisgyermek fejét vízzel, akkor imígyen szól a XY, én megkeresztellek téged, az atya, a fiú és a Szentlélek nevében, pont, nincs ámen. És nincs benne a szertartáskönyvben az ámen. Miért? Mert az az ámen, az a gyereknek az ámenje, amikor majd ő oda egyszer elér, hogy ezt ő kimondhassa. Ezért nincs ott az az ámen. Természetesen mondhatjuk, és persze itt a következő példa erre, hogy aki van olyan, aki felnőtt korában keresztelkedik meg, és a keresztségének az ünneplése egybeesik a tudatos igényével. Van ilyen? És milyen szép ezeket látni. Ezeket a felnőtt megkeresztelkedőket, akik például húsvét vigíliáján megkeresztelkednek. Persze ott se tudom, hogy most az illetőnek az az igénye az tényleg komoly-e, vagy csak valami másé keresztelkedett meg, de jobban föltételezhetem, hogy nála a keresség szentségének a kiszolgáltatásának a pillanata egybeesik az ő tudatos igényével. A mi esetünkben lehet, hogy van közte idő, de teljesen mindegy. Ezért szoktam fölhívni a figyelmet a keresség kiszolgáltatása közben a szülőknek, hogy megkereszteljük a gyereket, és ott a végén nincsen ámen, mert ugye mi katolikusok reflexből rávágjuk az Atya, Fiú, Szentlélek nevébenre, hogy ámen. Tehát bármit is mondjon bárki, azt mi reflexből rávágjuk. Ugyanúgy, mint az, hogy hallgass meg, Urunk, arra mindenki rámondja, hogy kérjünk téged, hallgass meg minket, és általában valami német pap kipróbálta azt, hogy valami teljes hülyeséget mondott, tehát, hogy figyelnek-e az emberek, hogy mire mondjuk, valami ilyesmit, hogy addurunk, hogy a Weisser Riese mosópor jobban mosson, vagy valami ilyesmit, kérjünk téged, hallgass meg minket. Tehát akármit lehet ott mondani, mert reflex, nem is figyelünk, bármire rámondjuk az áment. És ugyanez, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében rá szoktuk reflexből vágni az áment. És akkor én, mégiscsak én ilyeneket tudok, hát mondom a családnak, hogy mindjárt megkeresztem a gyereket, nehogy rávágjuk azt az áment, mert az neki majd, a kis gyermeknek majd, hogyha fölnő, majd az ámenje az ott lesz. Tehát Szentlélek nevében pont és ott csendben maradunk, visszatesszük a vizet és folytatjuk a szertartást.
Ja, igen, persze, csak hát ugye
a reflex az a papban is benne van. És ugye én magam megkeresztellek, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
Vágom rá én. És apuka mutatja, hogy atya, nem kellett volna, de tudom.
Maga mondta, tudom, hogy én mondtam. Ez bárkivel megtörténik.
Na, azóta máig harapnom kell a számot, hogy ne mondjam az ámen, ne mondjam az ámen. Főleg előtte előbb prédikáltam, meg ezzel fenyegetőztem, hogy rá ne mondjuk. Na, lényeg a lényeg, a keresség szentsége, tehát ez a két igen, Isten igenje és az én igenem. Mindegy, hogy az én igenem egybeesette időben a keresség szentségének a kiszolgáltatásával. Van, akinek igen, valakinek nem. Teljesen mindegy. Lényeg, hogy jöjjön el az életemben az a pillanat, amikor Istennek személyesen kimondom, hogy Istenem, én téged akarlak.
Amit az én keresztszüleim és szüleim helyettem megvallottak, hogy amit hisznek, azt most már én saját döntésemből hiszem. Nem azért, mert ebbe szocializálódtam, nem azért, mert megszoktam, hanem ez most már az enyém, és most már ez nekem kell.
Ez az az igen. És az igen itt nyilván nem csak a hit tartalmára vonatkozik, hanem az Istennel való viszonyra is vonatkozik. Uram, én akarom a veled való kapcsolatot. Saját döntésből, saját elhatározásból. És amikor ezt úgy valaki úgy kimondja, mindegy, hogy ez mennyire ünnepélyes, vagy milyen, vagy ez hol történik, mindegy. Meg nyilván ilyenből sok lehet az életünkben, de azért lehetett mindenkinek itt egy ilyen ráébredés valamikor, valahol a múltunkban. Hogy ott volt az a pillanat, amikor már én nem egy tradíciót követtem meg, egy megszokást, hanem ez az enyém mélet. És azt mondtam, hogy én akarlak téged. Valószínű mindnyájunkkal megtörténetett ez. És amikor azt mondjuk neki, hogy igen, akkor Isten nyilván nem, mi történik? Nem szeret minket jobban, nem él bennünk jobban, mert az eddig is 100%-os volt, hanem el tud indulni a vele való komoly kapcsolat. Mit akartam ezzel az egészen mondani? Az tehát, hogy amit Avilai Teréznél úgy olvasunk, hogy az isteni házasság, a szellemi házasság, annak a lényegéről már mindnyájan meg tudunk bizonyosodni, hogy ezt mi megkaptuk. Sokkal egyszerűbb, sokkal letisztultabb, de sokkal biztonságosabb módon a keresség szentségében, illetve akkor, amikor valaki a múltban megtörtént kerességére tudatos igent mondott. Az volt a te házasságod Jézussal. Az volt a te teljes egybekelésed Jézussal, és mindegy, hogy volt-e mellette nagy érzelmed, vagy nem, mindegy, hogy volt-e mellette valami nagy emocionális tapasztalatod, vagy nem, teljesen mindegy. Akár mennyire történt ez meg hideg racionalitásból, vagy akarattal, akkor is megtörtént, hogy mennyire kísérték érzelmek, meg jelenségek, az ebből a szempontból teljesen irreleváns, és teljesen mellékes. Tehát ezért látjuk a hetedik lakásban, a kiteljesülés lakásában, látjátok, hova érkezünk el? A gyökerekhez, a kályhához, a kiinduló ponthoz, ami a keresség szentsége. Hogy? Nehogy azt higgyük, hogy mi már ezt meghaladtuk. Nehogy azt higgyük, hogy ó, hát a keresség jó van, megtörtént, aztán jó van, azon már túl vagyunk. Nem. Vissza kell térnünk a kerességünknek a fölidézéséhez, például azért, hogy az Istennel való kapcsolatunkat tovább tudjuk mélyíteni. Ahogy egy házaspárnak például szüksége lehet arra, és ugye vannak ezek a szép események, hogy az elköteleződésüket újból kimondják. Van ennek ugye hagyománya is, hogy ilyen, hogy van ez, hogy aranyfogadalom, meg ezüst, ugye 25 év. Házasság hetében, videó, így van. Kimondják egymásnak, hogy visszamennek arra a helyre, ahol először találkoztak, visszamennek arra a helyre, hogy először nyalták a fagyit itt a Dolce Vitában. Visszamennek abba a templomba, ahol házasságot kötöttek. És akkor lehet, hogy ez az alkalom őket erősíti. És hát az is lehet éppen ezért, hogy nekünk a saját keresztségünkkel ezt kéne csinálni. Lehet, hogyha visszamegyünk arra a helyre, ahol bennünket megkereszteltek, akkor lehet, hogy újra rádöbbenünk arra, hogy Jézus Mária velem ott az életem legnagyobb eseménye történt. Ferenc pápa szokta ezért kérdezni, hogy ki emlékszik a keresztségének a dátumára, hónapra és napra. Ki emlékszik? Otthon egy kis munka, jó?
Meg kéne, de megkeresztelve mindenki megvan, nem? Akkor jó. Ádám, meg vagy keresztelve? Megvan. Akkor jó, figyelj. Semmi probléma. Tehát, ha mindenki megvan keresztelve, akkor keressük ki otthon, ez egy szép feladat, a keresztségünknek a dátumát. Hogy ez mikor történt? Nekem április 30, nem sokára lesz. És azt a bizonyos dátumot egyébként nem baj, hogyha magunknak fölírjuk, és mondjuk a jövőben nem kell rá ilyen hetet-két országon túló bulit szervezni, csak emlékezzek meg én róla magamnak egy kicsit. Aznap mondjuk, ha elmegyek egy szentmisére, vagy bármit csinálok, csak az a nap, akkor legyen az én házassági évfordulóm Istennel. Természetesen ez persze azért sántít, mert ha azt az igent én nem aznap mondtam ki, akkor mégse az a megköttetés. És hogy mikor volt az a nap, amikor először mondtam igent Istennek tudatosan, na ez az, hogy erre valaki emlékszik, valaki meg nem. Az én életemben is ez a tudatos igen, ahogy én erre visszaemlékszem, nem egy konkrét pillanat volt, hanem inkább egy, nem tudom, egy egyre kibontakozó valóság, egy ráébredési folyamat. Mikor valaki fölébred reggel, és akkor kicsit a kómás állapotból az első két kávé után, aztán kicsit már jobban érzi. Tehát egy folyamat az ébredés, nem egy pillanat. Azt hiszem, nekem az igenem, de ezzel mondom, mindenki másképp van, inkább egy folyamathoz, egy ébredési folyamathoz hasonlítható, mint egy konkrét helyhez és időhöz, hogy ott kimondtam. De lehet valaki úgy van ezzel, hogy te emlékszel, hogy ott álltál azon a helyen, abban az időben, amikor Istennek először kimondtad, hogy Uram, én valamit veled kezdeni akarok. Az egy nagyon jó dolog, de aki erre nem emlékszik, az például akkor nézze meg a keresztség szentségének a dátumát, és akkor legalább egy ilyen dátum, amely kizárólagosan az Isten és az ő kapcsolatát ünnepli. Ez egy gyönyörű dolog szerintem, ami tud segíteni. No, hát akkor nem is megyünk itt tovább, mert hát sok minden jönne még, de akkor ezt majd két hét múlva fogjuk látni. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.